Püspök úr, szeretettel köszöntlek a stúdióban.
Én is viszont, sok szeretettel, téged és a hallgatókat is.
Tegeződünk, itt munkatársi viszonyban vagyunk, tehát itt a munkában is tegeződünk. Tisztelettel is lehet tegeződni, úgyhogy ezt folytatjuk most a mai interjúban. Arra kérlek, Püspök atya, Püspök úr, hogy meséljen egy szép karácsonyi élményedet. Mire emlékszel gyerekkorodból, ami meghatározó volt?
A karácsony, mint azt hiszem minden gyermeknek itt a föltekének ezen a részén, ami élünk keresztény világban. Nekem is egy rendkívül varázslatos, nagyon, nagyon kedves élmény volt. Emlékszem, amikor először nagyon kértem a szüleimet, hogy én most nagyon elfáradtam, de szeretnék fölkelni az éjféli misére. Aztán elaludtam, és másnap olyan szomorú voltam. Olyan voltam, mint a kispásztor, aki azt énekli a betlehemi játékban, hogy bárcsak régen fölébredtem volna. Hát akkor még nem ébredtem fel. De aztán később az évek múlásával állandó tagja lettem a minisztráns csoportnak is, meg a betlehemes közösségnek is. Tulajdonképpen végigjártam azt a fajta ranglétrát, hogy voltam kispásztor, aztán öreg pásztor. Később voltam Szent József. Káplánunk rám nézett, nem volt igazi külön ruhám ott a József játékhoz, és ó, hát milyen szegény ez a Szent József. No hát, ezt is megtapasztaltam. Aztán, amikor meg gimnazista voltam, akkor még egyszer Heródes királynak a szerepe is kijutott. De hát mindezek mellett, ugye a betlehemi játék az sok családban arra alkalmas, hogy addig a gyerekeket elviszik a templomba, az egészen kicsiket mindenképpen, és addig otthon földíszítik a fát. És ez nálunk is talán hasonlóképpen volt, de az, hogy így a család együtt megy erre az előadásra, és aztán együtt hazatérünk, és ott várjuk a szép estét, amelyben éneklés is volt, beszélgetés is volt sokszor, vagy mondjuk inkább úgy néha sok ajándék is volt. Nem voltak azért olyan túl ajándékozottak azok az esték, nem erről szólt, de hogy mégis hát kisgyerekként voltak olyan évek, amikor az, hogy sok matchbox van, meg különleges könyvek, amelyekben mondjuk 10 éves koromban például páncélos lovagokat lehetett látni. Szóval mindenféle módon ez a megajándékozottság, ez nagyon sokat jelentett számra karácsonykor. Később aztán papnövendékkoromban is teljesen más helyzetek voltak. Püspök atyával töltöttük a karácsonyt. A sofőr megrakta a tüzet a kandallóba, a nagy könyvtárszobába, a szombathelyi püspöki palotába. Vagy nekem nagyon különleges élmény volt, és ezt tudtam is, hogy ez egy különleges, talán soha vissza nem térő élmény, hogy egyszer a karácsonyt Betlehembe töltöttem. Egy nagyon nehéz időszakban, vagy mondjuk úgy, hogy azért érezhető feszültségek időszakában, a 90-es évek végén, de mégiscsak hát megélni azt, hogy a karácsony 2000 évvel ezelőtti eseményeket mond el, de mi a mai világba próbálunk ezekhez csatlakozni, és a magunk módján próbálunk ezekbe így bekapcsolódni. Az ünneplésnek ez a sajátos kettőssége, hogy én hiszek valamiben, meg elmesélek egy történetet, amelyik valaha történt, de hogy ennek a mostani szeretet üzenetét és atmoszféráját keresem, ez azt gondolom, hogy nekem így nagyon megjelenik karácsonykor.
Ott sokan voltak Betlehemben? Vagy csöndes volt, és át tudtad élni a meghittségét?
Egy kicsit mindenből jutott. Jeruzsálemből akkor még nem volt fal a izraeli főváros és Betlehem között, és akkor tulajdonképpen kigyalogoltunk az estében. Tehát valamikor este 8 óra körül elindultunk gyalog, és akkor úgy talán 10:30 körül odaértünk a betlehemi bazilikához. Addig, hogy is mondjam, mindenfajta hatás ért bennünket, tehát az emberek a maguk módján élték, vagy nem élték éppen a karácsonynak az ünneplését, és aztán ott a betlehemi bazilika tele volt, és a jeruzsálemi pátriárka tartott az ünnepi szentmisét, Yasser Arafat megjelent a egyébként keresztény feleségével együtt. Tehát egy nagyon különleges, nagyon összetett időszak volt, amelyikben azt kell mondanom, hogy eleve koncentrálni kellett arra, hogy a titokkal is találkozunk, és ne csak ezzel a sokadalommal. Másnap azután egyébként az egész közösség, ez egy diák közösség volt, én akkor egy fél évig ott tanultam a Szentföldön, másnap az egész közösség visszament, és akkor az egyik barlangban ott a születésbazilikája alatt egy külön szentmisét ünnepeltünk, aminek megint csak volt egy nagyon szép hangulata.
Az éjféli szentmise felajánlási szövegében van egy nagyon szép részmondat, hogy a látható alakban ismerjük meg az Istent, és a láthatatlan Isten szeretetére gyulladunk általa. Ez egy kicsit az, amit előtte is mondtál, hogy összeköti valahogy az életünkkel a karácsonyt. Mit jelent ez a mondat? Hogyan értelmezzük ezt, hogy a látható a láthatatlanra mutat?
Az ókori ember már nagyon megértette, végig gondolta azt, hogy Isten felfoghatatlan titok, hogy Isten láthatatlan, hogy Isten végtelen, hogy az emberi értelem a maga erejéből képtelen lenne arra, hogy Isten teljességét befogadja. És amikor az új szövetség keletkezik, akkor tulajdonképpen szinte az egész új szövetség abból a fajta csodálkozásból születik, hogy Isten láthatóvá akarta tenni magát, hogy Isten világra született, hogy az Isten fia megtestesült emberré lett. Karácsonykor különösen is olvassuk Szent János evangéliumának az első fejezetét, ebből az első 18 vers, az úgynevezett ige himnusz, amelyiknek ez a központi mondata, hogy az ige testé lett és közöttünk lakott, mi láttuk az ő dicsőségét, ami az Atya egyszülöttének dicsősége. Ugye a dicsőség itt nem egy úri pompa, hanem Istennek az a sajátos jellegzetessége, amely csupa szeretet és csupa élet, és amely az ő fenségét jeleníti meg, az ő életének az igazságát és súlyát jeleníti meg. Tehát amikor azt mondjuk, hogy láthatóan megjelent a láthatatlan Isten, akkor bizonyos értelemben azt ünnepeljük, hogy Istennek ez a végtelen titokzatossága elérhetővé válik, és ráadásnak ennek a világnak a körülményei között érzékelhetővé is válik. Ugye sokan azt mondják, hogy a karácsony a szeretet ünnepe, na jó, csak mi ezt szeretnénk mindig nagy betűvel írni. Azt a szeretetet ünnepeljük, amelyel Isten ezt az ő végtelen teljességét, ezt a bizonyos említett dicsőségét érzékelhetővé teszi. Ahogyan minden igazi szeretetben van egy csodálatos erő és élet, a kereszténység ezt a karácsonyt azért ünnepli, mert Isten fia született a világra, hogy Istennek ezt az élet gazdagságát nekünk ajándékozza.
Biblikus teológus vagy.
Igen.
Melyik a kedvenc szentírási helyed, amelyik a karácsonyról szól, a karácsonnyal kapcsolatos?
Hát egyrészt ugye Lukács evangéliuma írja le tulajdonképpen legrészletesebben azt, amit karácsony történetként ismerünk.
Tehát, a sztorit.
A sztorit. Úgy van, hogy elindulnak, és nem kapnak szállást, és aztán mégiscsak megszületik, és jászolba helyezik, és aztán jönnek a pásztorok. És akkor ebben a történetben annyira szép, hogy a pásztorok mindent úgy találnak, ahogy mondták nekik. Nagyon egyszerű, de nagyon nemes figyelemmel vannak jelen abban a történetben. És ráadásnak ezeknek az egyszerű embereknek ragyog fel az éjszaka. Azt szoktuk mondani, hogy Szent Lukács evangéliuma a főszereplő Jézus, Mária, Szent József mellé egyszerű embereket helyez el, mert az üdvösség, a kinyilatkoztatás teljessége nekik szól. És aztán más módon ünnepli ezt az éjszakát, ezt a ragyogó éjszakát, az egyszerű emberek örömét, a beteljesedés örömét, a Szent János evangéliuma, ez a már említett ige himnusz, amelyik valamilyen módon azzal döbbent meg, hogy kezdetről és beteljesedésről beszél. Ugye, hát hogyha valaki azt mondja, hogy mindig hűséges leszek hozzád, és mindent neked adok, akkor a teljességre törekszik, és itt a János evangélium elején nagyon érzékelhető ez a teljesség, hogy ami most történik, hogy az ige testé lett, és a világra született, ennek az egész világ szempontjából és az egész történelem szempontjából döntő jelentősége van.
Mondtad, hogy a karácsony a szeretet ünnepe, a világ számára ez, és milyen jó, hogy még mindig van, legalább ez van, mert sok helyen még ezt is próbálják eltüntetni, elfelejteni. Azt is mondják, hogy a karácsony a család ünnepe, a gyerekek ünnepe, de mi van azokkal, akik egyedül vannak ilyenkor?
Azt hiszem, nagyon reális tény, hogy amikor mindenki ölelkezik, és mindenki ünnepel, akkor fájhat nagyon az, hogyha egyedül érezzük magunkat, vagy hogyha az ünnepléshez nem találtunk egy társat, akivel ennek az örömébe osztozhatunk. Én mégis azt gondolom, hogy a karácsonynak éppen az a tartalma, hogy ezt a magányunkat, olykor ezeket a legbensőbb fájdalmainkat, másokkal nehezen megosztható pillanatainkat valaki szeretettel figyeli. Amikor a betlehemi éjszakában csillag ragyogásáról beszélünk, akkor talán távolról a Jóistennek a figyelő tekintetét érezhetjük magunkon. Én bevallom őszintén, én is gyakran úgy vagyok, hogy karácsony este már inkább szívesen vagyok egyedül. Azért van ez így, mert a karácsony délutánban még van betlehemi játék, és akkor lassan hazamennek azok, akik azt előadták, a családok a szemináriumnak a nagy termében is már megajándékozták egymást, és én bevallom, én örülök annak, hogy egy kicsit elcsendesedik akkor a ház, és olyankor szoktam gyakran feldíszíteni a karácsonyfát. Olyan díszeim vannak, amelyeket ajándékba kaptam másoktól. És akkor azokra szoktam gondolni egy kicsit ebben a számomra ajándék békességben, akiktől azt kaptam, és tudom, hogy lesz még velük kapcsolatom. És bizonyos értelemben a Jóisten az ő szeretetével a garanciája is annak, hogy nem maradunk egyedül. A magány az néha nagyon tud nyomasztó lenni. És tulajdonképpen, amikor a templomban ünnepre hívunk másokat, amikor azt mondjuk, hogy gyertek, ünnepeljük a karácsonyt az éjféli szentmisén, vagy karácsony napján, akkor igazából a meghívásunk különösen is szól azoknak, akik számára az ünnep a templomba születik meg. A Jóisten minden emberre figyel, és a hitünk szerint minden ember távolabbról az ő gyermeke és szeretett teremménye, a képmását hordozzuk. Karácsonykor az a reményünk, hogy ezt a magányunkat, ezt a legbensőbb, gyakran félelmekkel vagy szorongással is terhelt magányunkat, ő föl akarja oldani. És ennek egy jó közösségben, vagy legalábbis hát minden közösség lehet egyre jobb, de hogy a közösségeinknek az a lehetősége, hogy erre odafigyeljünk. Nyilván a karácsony olyan értelemben is a szeretetről szól, hogy azok az apró gesztusaink, amelyeket egymásért meg tudunk tenni, azok jók, hogyha egy kicsit túlmutatnak azon, ami a közvetlen kötelesség. Ilyen értelemben egyébként azért azt gondolom, hogy én még nem nagyon találkoztam olyan emberrel, aki tényleg búsulni akart volna karácsony este. Persze van, hogy mondjam, van egy hangulata annak, hogy most mindenki ünnepel, vagy most olyan sokan ünnepelnek. De néha azt kell mondanunk magunknak, hogy mondjuk december 20-án valaki megajándékozott bennünket, és akkor jött el nekem a karácsony. Vagy lehet, hogy két nappal karácsony után kapok egy olyan kedves szót valakitől, amelyikben azt érzem, hogy nekem most lett karácsony. Tehát kétségtelen, hogy az ünneplésnek a módját meg kell találnunk valamilyen módon. És erre tulajdonképpen még a Szenteste is egy meghívás, hogy lehet, hogy holnap találod meg, lehet, hogy holnap után döbbensz rá, hogy mit is jelent ez az egész. Valakinek az emléke megmelengeti a szívedet, és most nem vagy ünnepi hangulatban. Vannak, akik dolgoznak karácsony este, mert dolgozniuk kell másokért. Vannak, akik teljesen elfáradtak, mert annyi mindent tettek az ünnep érdekében. Jézus Krisztus körülbelül 2000 évvel ezelőtt született, és a karácsonykor a mi emberi módunkon próbálunk helyet készíteni az ő jelenlétének, helyet készíteni annak, hogy ennek tudjunk örülni, a másik szeretetét azt be tudjuk fogadni. Tehát a szeretet egyfelől tényleg egy felfoghatatlan ajándék, de másfelől meg gyakorolnunk kell azt, hogy ezt jól tudjuk adni és kapni. És akkor azt hiszem, hogy nem leszünk igazán mélyen magányosak.
Ahogy mondtad, hogy földíszíted a karácsonyfádat, és azon ilyen egyéni,
igen,
kitől kapott díszeid vannak, milyen díszeid vannak, egy néhányat mondj, hogy el tudjuk képzelni, hogy milyen a karácsonyfád, tarka-barka, akkor gondolom.
Hát egy kicsit tarka-barka, ugye vannak például olyanok a díszek között, amelyeket mondjuk csuhéból készítettek nekem még iskolások valaha, amikor még hitoktattam át, ennek azért már több mint 20 éve, de azt ők nagyon szerették. Van olyan, amit valaki, tudom, egy ápolónő például, hát hogy is mondjam, ilyen pihéből, meg vattából rakott össze kis angyalkát, és akkor hát azt is fölteszem. Akkor van olyan, ami kávékapszulából újra hasznosítva van, mert ugye a kávékapszulának tulajdonképpen az alakja egy kis harang, hogyha meg van fordítva, és ami mert már el lett belőle használva, levették azt az alumínium zárófedelet, egy kis zsineget tettek hozzá, még talán valamit kidíszítették. Tehát a külső szemlő számára talán nem olyannak tűnik, mint mondjuk, amit az ovális terembe tennének a fehérházba, de én nagyon boldog vagyok vele. Egyébként mindig mondom, hogy abban a luxusban van részem, hogy van igazi karácsonyfám, és akkor arra ezeket így föl tudom tenni. Aztán vannak olyanok is, amikre meg én emlékszem boldogan, hogy én egyszer elmentem egy karácsonyi vásárba, és vettem magamnak, nem is tudom, 4-5 ilyen csillogó arany színű díszt, szóval, hogy hát azok is jól mutatnak, és nekem ez tényleg egy kicsit egy saját szertartás. Tulajdonképpen, amikor káplán voltam, kialakult ennek a módja, hogy délutáni betlemi játék megvolt, akkor a plébános atyával ottan kocintottunk, vagy egy kis süteményezés volt, és utána tudtam, hogy itt van az este, amelyben az éjféli mise előtt még készülhetek, és előfordult, hogy még akkor írtam internetes leveleket olyanoknak, akiknek én nagyon szerettem volna, meg hát elolvastam a sok-sok SMS-t, ami ilyenkor érkezik.
Beszéltünk arról, hogy a magányosak hogyan élhetik át a karácsonyt, és meghívást kapnak arra, hogy ezt megtöltsék tartalommal. De akik családban élnek, és akik sok szerettük között, és harmonikusan ünneplik, van-e felelősségük mondjuk hívő katolikusként azok felé, akik magányosak?
Biztos vagyok benne, hogy apró dolgokkal, hogyha elkezdjük, akkor megtanuljuk azt, hogy ne a teljesítményre figyeljünk, ne arra figyeljünk oda, hogy milyen különleges ajándékot szereztünk, vagy ilyesmi, de a kapcsolatok ápolása, ennek a bizonyos magánynak az oldása, az mind a két oldal felé érdekes. Tehát az, aki ilyen értelemben ad, hogy kilép a megszokott környezetéből, és valakire ráír, valakit fölkeres, vagy fölhív, mondom, lehet, hogy nem karácsony este, de hogy valamilyen módon tesz egy gesztus mások felé, ő is megajándékozott lesz. Erről nagyon sokat lehet olvasni, meg nagyon sokan beszélnek is róla.
Neked is van olyan élményed, úgy tudom, hogy valaki mellé odaültél, akár egy szegény, egy hajléktalan valaki mellé oda telepettél beszélgetni, hogy akkor ilyenkor az ember kap ettől, vagy ad csak?
Én azt gondolom, hogy lehet, hogy furcsa, amit mondok, sokszor van bennünk, vagy bennem indítás, hogy tegyek többet a szegényekért. És akkor hát néha lebeszélem magamat, hogy már van ilyen kötelesség, meg amilyen tennivaló, és egyébként tényleg van. És nagyon boldog vagyok, amikor végre mégiscsak tulajdonképpen megengedhetem magamnak, hogy akkor ott maradok, hogy most van idő erre. Ezek jelek, tehát sajnos nem vagyok képes a magam részéről, biztosan nem, de vagy nem vagyunk mindig képesek arra, hogy sokat tegyünk a világban érzékelhető fájdalom csökkentésére. De éppen ezért, amikor megtehetjük, akkor tulajdonképpen van ez a fajta boldogság, hogy most végre tehettem valamit, és ugyanakkor van az a másik, hogy érzékelem azon az emberen, akivel egy kis időt együtt tudtam tölteni, érzékelem rajta, hogy fölenged. Mert azért kint tölteni napokat, heteket, éveket az utcán, az nem csak fizikai értelemben fagyasztja le az emberi szívet, hanem előbb-utóbb egy belső fagyottság, keménység is kialakul. És ugyanakkor azt felfedezni, hogy már 10-15 perc alatt, hogyha sikerül ennyit valaki mellett eltölteni, hogy mennyi mindent tud változni, hogy hogyan magára talál az az ember, akire így elkezdünk figyelni, ez tényleg egy különleges ajándék.
A papok magányosak egyébként? Velük is kellene törődni, ugye? Tehát sok pap mondja, hogy magányos, főleg vidéken. Őket meghívja valaki, vagy hogy van ez, nekünk kell őket meghívni?
Biztos vagyok abban, hogy jól esik, hogyha valaki ilyen módon megpróbál őszintén odafigyelni egy paptestvére. Nem olyan régóta a szemináriumban, ahol élek itt Budapesten, a spirituális atya például elkezdte azt, hogy néhány pap barátot vagy ismerőst meghív, hogy legyünk ott együtt. Nem egy nagyon hosszú találkozás, de a vacsorát együtt fogyasszuk el, és utána egy kicsit együtt imádkozunk a már fölépített Betlehem előtt. Amit az előbb említettem, hogy néha a karácsony, vagy akár a húsvét később jön meg. Nekem egy húsvét élményem volt ilyen, hogy helyettesíteni jártam akkor egy plébániára, és a húsvét vasárnapi ebédre egy család hívott meg. És az a találkozás, az a húsvéti ebéd számra bizonyos értelemben ott jött meg az, hogy húsvét van. És hogy van egy olyan szeretett közösség, amelyik engem befogad és hordoz. Erre igen, úgy gondolom, hogy nagyon nagy szüksége van a paptestvéreknek is. Jó esetben ők is tudnak ezért tenni, tehát jó esetben mondjuk úgy, hogy elég erősek, elég hívők, elég ügyesek, emberileg eléggé rendben vannak ahhoz, hogy tudjanak ilyesmit kezdeményezni. De előfordulhat, hogy erre nem képesek. Előfordulhat, hogy belegabajodik valaki a saját ilyen-olyan nehézségébe. És olyankor biztos, hogy nagyon nagy tapintat szükséges ahhoz, hogy se rá ne erőltessünk valamit, de azt meg mégiscsak kifejezzük, hogy fontos. Mert az ünneplés az egyfelől szent, és mi valóban a szent Istent akarjuk ünnepelni, és az ő titkait. És ugyanakkor, hogyha ez a szentség nem jön le a mi világunkba, és valahogy nem lesz legalább egy villanásra érzékelhető az emberi szeretetnek az igazságában is, akkor valami szerintem nem egész. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy Isten szentségét ünnepeljük, valóban ezt a láthatatlan titkot, és azt reméljük, hogy ez tényleg láthatóvá és érzékelhetővé válik, és tehető emberi módon is.
A püspöknek munka a karácsony, a papnak is, de a püspöknek gondolom különösen szenteste liturgia, éjféli mise, karácsonykor is lesz-e alkalmad hazamenni a családodhoz, a tieiddel, a testvéreiddel, szüleiddel ünnepelni?
Nekem 3 felnőtt testvérem van, meg hál' Istennek a szüleim is megvannak, a testvéremnek a családjai vannak, tehát nagyjából kialakult egy olyan ritmus, hogy a szenteste és karácsony napja után néhány nappal, amikor nálam is beáll egy kicsit csendesebb idő, akkor van alkalmam elmenni, és hát akkor keressük a módját, hogy ezekben a napokban is együtt időzzünk. Nem olyan régen készült egy felmérés igazából a lelkészeknek, református lelkészeknek az élethelyzetéről, és abban az látszott, hogy a lelkészek maguk nagyon gyakran hát boldogságot tapasztalnak, hogyha ha szép szertartásokat. Tehát a szolgálat az tölti is az embert, csak arra kell vigyázni, hogy amikor ennek aztán vége van, akkor, hogy mondjam, egyedül is tudjunk békébe lenni, vagy meglegyenek azok a kapcsolataink, amelyekben egyszerű emberként, vagy egyszerű hívő emberként ott és akkor megint csak képesek vagyunk nem csak adni, hanem befogadni is. El tudjuk fogadni, hogy most minket fogadnak el. És hazamehetünk. Én hálás vagyok, még mindig hazamehetek a szüleimhez, én még mindig kisgyerek vagyok, pedig több vagyok, mint 50 éves, és mégis olyankor az ember visszatér ez a titokhoz, amelyikben így nemzedékről nemzedékre osztozunk.
Köszönöm szépen, püspök atya.
Én is köszönöm. És áldott karácsonyt kívánok minden hallgatónak, különösen azoknak, akik tényleg ezen a szentestén így velünk vannak. Meg aztán hadd gondoljak most újra így a rádiónak a munkatársaira is. Köszönöm, hogy ebbe az esztendőbe fogadtatok be engem ide a rádióba, és szívből kívánom, hogy a mi Urunk Jézus egy kicsit nekünk is megszülessen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt szűk fél órában dr. Martos Levente Balázs, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke, a Központi Szeminárium rektora és a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója volt a vendégünk. A hangmester Urbán Péter, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és minden kollégám nevében áldott karácsonyt kívánok. Posgai Nórát hallották.